Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Mielőtt a történetet fellapoznánk, a mai délelőtti istentiszteletnek az alapigéit, szeretnék néhány bevezető szót mondani az ige elé. Itt az istentiszteletnek én mindig figyelek az imádságokra, a háladásra, imádságokra is, és most is itt elhangzott, hogy milyen nagy kincset kaptunk mi Jézus Krisztussal, de különösen a mi nemzedékünk, tehát akik most élünk. Én azt gondolom, hogy magából a Bibliából is kiderül, hogy Jézus Krisztus mennyire velünk van, mert nekem a Bibliában az egyik legrendkívülibb tapasztalatom az, hogy Jézus elmondott egy nagy beszédet a mikorunkról, ez a nagy apokaliptikus beszéd, ugye ismerjük Máté evangélium a 24. fejezetében található, hogy pontosan szakaszolta is, hogy mi miután következik majd a mi életidőnkben, de a nagy apokaliptikus beszéd után egyszerre, egy végtében négy példázatot is elmondott. Ez nekem nagyon különösnek tűnik. Ilyen nincs a Bibliában. Ebből én azt látom, hogy Jézus Krisztus nagyon velünk akar lenni, mindenre fel akar készíteni, és az az ígéret, hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig, különösen erre az időszakra igaz. Csak hadd emeljem ki, hogy a négy példázat, ami a nagy apokaliptikus beszédet követi, hogy abban milyen rendkívüli dolgok vannak. Ugye az első példázat a hű és bölcs szolga és a gonosz szolga példázata, amiben beszél arról, hogy az Isten népe között milyen megoszlások lesznek, súlyos megoszlások lesznek. A második példázat, ami erre következik, a tíz szűz példázata. Ott is beszél arról, hogy milyen súlyos megoszlások lesznek. Öt balga szűz, öt okos szűz. De nem is ez döbbent meg engem ebben a második példázatban, hanem az, régóta ismerem már a példázatot, de újra és újra elmélyülten az jut el idém, hogy lehet az, hogy van egy közösség, abban a lámpást mindenki a kezében tartja, tehát elvileg mindenki elfogadja, hogy a Szentírás a mérték mindenben, senki másra nem hivatkozik, csak a Szentírásra. Sőt, azzal a lámpással ki is mennek az éjszaka sötétségében, mert tudják, hogy a vőlegény eljövetelének ideje ez, és mégis, hogy itt is megosztás van. És mi miatt van megosztás? Nem a lámpás hiánya miatt, nem az ismeret a tudás hiánya miatt, hanem a tartalékolaj miatt van. Vannak, akiknek van tartalékolajuk, és amikor váratlanul megjön a vőlegény, világítani tudnak, vannak, akiknek nincs tartalékolajuk, kapkodnak, mennek az olajárusító helyre, de mire visszaérkeznek, bezáratott a mennyegzői ház, és Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. De megdöbbentő. Megdöbbentő példázat. És itt, hogy Jézus miről gondoskodott, hogy ráirányította a figyelmünket az olaj kérdésére, a tartalékolaj kérdésére. Hogy csak akkor vagy keresztény, és a végső időkben csak akkor vagy igazán keresztény, ha a te életedben sok Istennel szerzett tapasztalat van, szinte az egész életedet átszövik az Istennel való közösség tapasztalatai. Ezek fognak megállni. Ezek gyűjtik az életben az olajat, mert hogyha nincsenek Istennel szerzett tapasztalataink, olyan könnyen megrendíthet bennünket bármi a világ. A világban nagyon erős hatások érvényesülnek a mai világban. Ugye érezzük, milyen erős hatások. Szinte szuggeráló, az anyagi dolgoktól a szellemi befolyások különböző nemeik. Aztán jön a harmadik példázat, a talentumok példázata. Ott meg Jézus arról gondoskodott, hogy vegyük észre, hogy mindannyiunknak vannak Istentől kapott talentumai. És ha ezeket mi nem használjuk, akkor nincs tartalékolajképzés. Hát Isten nem úgy akar tapasztalatokat szerezni, adni nekünk, hogy mindig egyoldalulak, hogy most ez a csoda történik, az a csoda történik, hanem úgy akar Isten tapasztalatokat adni nekünk, hogy vele együtt munkálkodjunk. Tehát együtt éljünk, közösségünk, és együtt munkálkodjunk, tehát hasznosítsuk a tőle nyert talentumokat, tehát ezeket a bizonyos lelki ajándékokat. És aztán fölteszi a koronát a negyedik példázat, a kecskék és juhok példázata, amelyben Jézus világosan beszél arról, hogy nekünk a hétköznapi életben mit kell tenni. Éhező emberek vannak, nem csak testileg, lelkileg is, és főleg lelkileg. enni kell adni. Szomjózó emberek vannak, inni kell adni. Mezítelen emberek vannak, fel kell ruházni. Betegek vannak, meg kell látogatni. 6 dolgot mond el egymás után Jézus Krisztus szinte, hogy a leggyakorlatibb módon, hogy nekünk itt mi a teendőnk, meg milyen területeken szerezhetünk tapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos szempontból nézve minden a tartalék olaj felé mutat. Ezért mondtam, hogy nagyon szeret bennünket Jézus Krisztus, mert úgy fel akar bennünket készíteni arra a válságra, amiről Dániel könyve 12. fejezet első verse azt mondja, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Ezt elgondoljuk? Mert az emberiség történelmében eddig is volt sok nyomorúság. Sőt, voltak nagyon nyomorúságos idők. De olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen soha nem volt. Eközben csak azok fognak megállni, akik annyira belekapaszkodnak az Úrba, annyira Istennel együtt akarnak élni, semmilyen földi hatás ebből őket ki nem rendítheti. És azért gondoltam, hogy ezt a bevezetőt elmondom, hogy egy kicsit mentsem a témaválasztásomat, mert én most látszólag egy nagyon hétköznapi témaválasztásban vagyok benne, de senki ezzel meg ne botránkozzon. Nemrég egy másik egyházból kezembe adtak egy könyvet, hogy lektoráljam azt a könyvet, ami a pénzről szól. És azt írja ez az angol szerző, hogy a Bibliában közel 2500 alkalommal van szó a pénzről. 2500 alkalom. Pénzről, pénz megkereséséről, elköltéséről, kölcsönadásáról, hitelezéséről, kezességvállalásáról, tehát minden, ami a pénzről. 2500. Tehát nem akarok külön témát választani, én azt hiszem a téma itt van a hétköznapjaimban. Én a tartalék olaj gyűjtésére nézve választottam ezt a példázatot. Az utóbbi időkben elmondtam a gyülekezeteimben, hogy mi itt élünk ezen a világon, ebben a kis országban, körülöttünk minden recseg ropog, az embereknek millió problémájuk van, szinte már megközelíthetetnek az emberek annyi problémájuk van, a legtöbb probléma az ő számukra úgy tetszik legalábbis, hogy anyagi probléma, mi tudjuk, hogy nem anyagi probléma, ezek mind lelki problémák gyökerükben, na de mégis az emberek mi miatt sóhajtoznak, Magyarországon is hónapok óta miről beszélnek éjjel-nappal, a hitelezőknek a helyzetéről, és annak a több százezer magyar embernek a helyzetéről, aki ilyen helyzetbe került, és hát most tudjuk, hogy mi minden folyik a végtörlesztéstől kezdve bizonyos rendelkezésekig. És én szeretném a Bibliából azt a történetet kiemelni, ami egy családról szól, aki hitelt vett föl, és nem tudja visszafizetni a hitelét. De megkérdezem, hogy ismerős ez a történet? Tehát egy család hitelt vett föl, és nem tudja visszafizetni a hitelét. Tehát most nem az adószolga példázatáról akarok beszélni. Én egy konkrét bibliai történetről, ami nem véletlenül került bele a Bibliába, nem véletlenül van az úgy leírva, hogy le van írva, a történet körülbelül 2900 éves történet, és a 2500 ige hely egyike. És azért mondom, hogy mi olyan sokféle szempontból tudnánk vigasztalást nyújtani az embereknek, bátorítást, útmutatást. Megemlékezem az ezen a területen is működött Egervári Oszkár testvérünkről, aki elmondta nekem, kérdeztük tőle, hogy miért tudtál mindig olyan gyakorlati, friss dolgokat mondani. Azt mondja, hát ez nagyon egyszerű, egész héten jártam a testvéreket, meg a nem testvéreket, családokat, és ott mondták nekem a problémákat. Én meg azt hazamenve az Isten elé vittem, hogy Istenem, hát az igéből hol van erre válasz. Én csak arról beszéltem szombaton, amit a hétközben fölvetettek probléma, és ott akartam választ adni szombaton, hogy itt az Isten ilyen választ ad a Bibliában, ilyen történet van erről. Hát ezért lapozzuk fel Királyok második könyve 4. fejezetét, és nézzük meg ezt a történetet lépésről lépésre, hogy egy hitelezés miatt ellehetetlenül család hogyan jött ki ebből a nehézségből. És én hiszem azt, hogy ez a mi számunkra is döntő dolog, Én 20 éve nem vagyok már hitelező, tehát én is voltam a 80-as években ilyen helyzetben. Jött a rendszerváltás, én is ellehetetlenültem, aztán el is kellett adni ugye a házat, mindent. De végül is hát a Jóisten segítségével a mi helyzetünk az nyugvópontra került. De hát nekem is fontos dolog az a rokonságban is, meg a baráti körben mindenütt, emberek jajonganak a bajok tömegétől, és ezért olvasnám föl a történetet szakaszosan, tehát Királyok második könyve, 4. fejezet 1. versétől. És kiáltott egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Na ez az alapállás. Valaki fölvett a hitelezőt egy nagy összegű pénzt, a családja számára vette föl, a családfő meghalt, ott maradt az özvegy, ott maradt két gyerekkel, nem tudja visszafizetni a hitelt. A régi világban az volt a szokás ilyenkor, hogy ha nagyok voltak a gyerekek, egyszerűen elvitték rabszolgának a gyerekeket, hogy dolgozzák le a hitelt. Ne higgyük azt, hogy ennek a világnak vége. Nyugat-Dunántúlon jött hozzám pár évvel ezelőtt egy asszony, hogy ő 4 éve nem találkozott már a gyerekével, mert ellopták Magyarországon. És nem tudja, hogy most Hollandiában van, Angliában van, most kiderült, hogy Kanadában van. Hát Kanada nagyon nagy ország, talán a világ legnagyobb országa. A Szovjetunió szétesése után azt gondolom, talán a legnagyobb, ami 10 millió négyzetkilométer. Tehát ott van, most megtudta a szerencsét, hogy ott dolgoztatják levele az adósságát. Semmi nem múlt el a történetben, ami gonoszság volt, ma is megvan ez. De nagyon érdekes, hogy ez az asszony, ahogy szembesült ezzel a helyzettel, tehát nem tudom visszafizetni a hitelt, a gyerekeimet éppen el akarja vinni a hitelező, hova ment ez az asszony? Az Isten prófétájához ment. Mi is mehetünk a legnagyobbhoz, Jézus Krisztushoz. De oda menjünk. Ő oda ment. És előadta a dolgot. És azt mondta, hogy röviden mondta el a dolgot, hogy Isten félő volt a férjem. Tehát a férjét nem hibáztatta, hogy miért vette fel a hitelt. Gondolom ez csak megbeszélés eredménye volt, hogy fölvettek egykor hitelt. Azt mondja, te ismered Elizeus, mert a te proféta iskolába járt a férjem, istenfélő ember volt. Már ebben az első versben szerintem nagyon nagy tanulság rejlik a számunkra, mert itt is igaz a Bibliának a kijelentése, mi senkit ne ítéljünk el. Nem mindig rossz célra veszik fel a hitelt, valamikor jó célra veszik fel. Csak utána ellehetetlenülnek. Senkit ne ítéljünk el. Istenfélő ember vette fel. Igen, istenfélő ember is lehet, hogy a házához akar tapasztani még egy szobát, nem tudom mi. Egy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy roma család fordult hozzánk, közösségünkbeli család, hogy hát hogy már egy szobában vannak a gyermekekkel, szeretnének még egy szobát hozzáépíteni. Mondták nekem, mint aki hát az alapítvány dolgaival foglalkozom, hogy ne adjunk, mert úgyse tudják visszafizetni. Mondom, hitben adjunk. Ez szükséglet, ez egy emberi szükséglet, hogy vannak 5-en, ne egy szobában valakinek, valaki legyen neki 2, mondjuk hitben adjunk. Ha nem kapjuk vissza, hát majd a Jóisten pótolja. Hadd mondjam el, hogy az a család a legtökéletesebben, legpontosabban visszafizette a hitelt. Minden hónap 10-ig ott volt a számlánkon a 20 ezer forint, amit visszafizettek. El is döntöttük, ha bármi kérésük van, újra fogunk nekik adni. 2 év múlva megint jelentkeztek, akkor a kocsiuk mentőnkre, arra is adtunk, azt is pontosan visszafizettük. Ez működik az emberi világban, nem mindig a rosszat kell nézni, hogy a hitelezésről mindjárt a rossz jusson, az a kölcsönadásról mindig a rossz jusson eszünkbe. Nem. Lehetséges mindent erkölcsösen csinálni. De itt meghalt az illető, hát nem tudja visszafizetni. Ő, mint férfi, nem tudja előtelni. Ott van a két gyerek, el akarják vinni a két gyereket. Érezzük, hogy milyen szorult a helyzet. Talán a mostani összes devizahiteles nincs ilyen szorult helyzetben, mint ez az eset, nem? Mert most ugye arról nem beszélnek, hogy a gyerekek menjenek el, mondjuk külföldön majd ledolgoztatják velük a hitelüket. Most nézzük meg ezután, hogy a próféta hogyan állt hozzá ez a kéréshez. Mit csinál Elizeus? Olvassuk tovább. Mondta néki Elizeus, mit cselekedjen veled? Hadd tegyem fel a kérdés, kedves gyülekezet, ezt vártuk? Ezt vártuk, hogy ezt lekezdje? Mit vártunk? akkor mindenki most gondolkozza, hogy mit vártunk volna. Hogy esetleg azt mondja a proféta, hogy hú, hát egy nagyon nagy összeg, itt tényleg csak a két gyereknek a munkája. Hát hogy ez az nagyon nagy, hogy tudtatok ennyit fölvenni? Vagy hát majd a Jóisten, majd bízzunk a Jóistenbe, majd a Jóisten. A proféta ezt mondta, mit cselekedjen veled. Gondolom ez nem volt előzmények nélkül, mert hát ismerte a férjét, tényleg látta, hogy Isten félő ember. Tudta jól azt, hogy ez egy katasztrófa, hogy most meghalt ez a férj. Tehát mit csinálta a proféta? Azt csinálta a proféta, ahogy az én lelkemben is a Jóisten ott él, hogy a Jóisten mindig mit csinál? Segíteni akar. Nem? Nekünk megváltó Istenünk van, szabadító Istenünk van. Persze tudom, hogy a segítségnyújtásnak ezerféle formája van. Van, amikor azzal segítesz, hogy nem teszel semmit. Ezt is tudom. Van, amikor azzal segítesz, hogy egy kicsit vársz, és akkor majd kialakul a dolog. De minden esetre az Isten az a velünk együttérző, bennünket figyelő, bennünket fölemelni akaró Isten, és a proféta is ezt az Isten képet adja elénk, hogy rögtön ezt kérdő, hogy mit cselekedjen veled, sőt, mivel folytatódik az leírásunk, mondd meg nékem, mi van a házadban. Még meg se várja, hogy az asszony megmondja, hogy mit cselekedjen, mert hát mondjuk, hogy ha megvárja, azt mondja az asszony, hogy most ezt és ezt cseleked. Nem, a proféta rögtön rátér arra, hogy mit van a házadban. Miért kérdezi ezt, hogy mit van a házadban? Hát talán ő is tudta, hogy mi van a házában. Mondta az, a te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsóolaj. Hát ennyi volt az a legnagyobb értéke ez volt a házában. Egy korsóolaj. Egy évvel ezelőtt egy keresztségre készülő barátunk szólt, hogy nagyon súlyos hitelválságban van. Ott kimentünk a házába, és néztük mi is, hogy mi van a házában. És kiderült, hogy egy-két nagyon nagy érték volt a házában. És kérdeztük tőle, hogy ezt megpróbáltad eladni, azt mondja, nem. Add nekünk, majd mi eladjuk. Majdnem összejött az egész egy törlesztésű hitele. Mert ugye tovább, hát nagyon nagy értéket vett föl, tehát az egész nem jött össze, de amit akkor kellett volna, majdnem az egész összejött. Vagyis mit fejezett ki a proféta? Isten segíteni akar. Vegyük számba, hogy mi van neked. Aztán vegyük számba, hogy Isten majd mit tesz hozzá. De valamilyen kályhától el kell indulni, nem? Hát valahonnan el kell indulni. Nem szoktuk meg a Jóisten cselekvése közül, hogy a Jóisten mindig nagyon megbecsüli a kis dolgokat. Mindig nagyon megbecsüli. Mit van neked? Én hozzáadom majd a 99%-ot, de neked van 1%-ot? Számon tartasz legalább 1%-ot? Van egy korsóolaj. Tehát a proféta kérése erre vonatkozott, hogy Isten a szabadítás Istene, a megváltás Istene, de igényeli a közreműködésünket. Jó lenne, hogyha nem igényelni? Jó lenne? Jó lenne, hogy Isten mindig a fejünk fölött megcsinál mindent, meg elintézi nagy csoda, és akkor jó, ez jó lenne, szerintem nem lenne. Ugye mindenki erre szavaz, hogy nem lenne. Hogy az életben az a jó, amikor együttműködés van, amikor kölcsönösség van, amikor mindenki hozzáteszi az, ami tőle telik. Akkor valahogy jobb érzés követi ezeket a cselekedeteket. A te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsóolaj. Akkor mondta, menj el, kérj ott kín minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. És menj be és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Ezt kérte tőle a proféta. Külön fölhívta a figyelmét, hogy ne kevés edényt, ha már összeszedtél 10-20-at, nem mondd azt, hogy már 10-20 edény soha nem volt a házadban, most már rég, ha bele tudsz tenni a házadba 50 edényt vagy 60 edényt, mindenkitől, a szomszédtól, meg a fél várostól üres edényt. Hát mondjuk üres edényt ki nem ad kölcsön. Hát teli edényt mondjuk azt nem annyira adnak kölcsön, de hát üres edényt, hát most ha valakinek szüksége van egy lábosra, egy fazékra, vagy nem tudom én mire, hát ki nem tud nélkülözni a háztartásából néhány üres edényt? Ne keveset. Megkérdezem, ez hitet igényelt, hogy ezt megtegye? Hát ez neki nem jutott az eszébe. Eszébe juthatott volna? Eszébe juthatott volna, de ki az, aki azt mondja, hogy az embereknek ez eszébe jut? A Jóisten mindig valami olyasmit csinál, ami rendkívül egyszerű dolog, de mégse jut az eszünkbe. Ez ki tudja ezt megtenni? Néha keresek otthon valamit, nem találom. Aztán már nagyon keresem, akkor se találom. Hát mondom, most már ideje lenne ahhoz az eszközhöz folyamodni, ami eddig is megoldást nyújtott, vonuljak egy kicsit félre, csöndesedjek le, és vigyem ezt a tehetetlenségemet a Jóisten elébe, hogy ő segítsen, hát nem tudom, hát én tettem le azt a tárgyat még talán 5 perccel ezért, hogy most nem találom. És akkor elcsöndesedem, elkezdek imádkozni, Jóisten megnyugtat, és elkezd valami utat mutatni. És aztán 5 perc alatt megtalálod. De miért nem jutott eszedbe, hogy rögtön? És ezt kérte a próféta az asszonytól, és nézzük meg, hogy megtette az asszony, és elment őtőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt. Felelt az, nincs több edény. És akkor megállott az olaj. Kedves gyülekezet, valaki mondhatja azt, hogy hát de jaj, de jó lenne, ha ma is ilyen csodák történnének. De hadd húzzam alá, hogy ma is ilyen csodák történhetnek. Történhetnek ilyen csodák. Szakasztott ilyen csodák történhetnek. Mondjak néhányat? Tudtok mondani néhányat? Kívánjátok azt, hogy részesüljetek ilyenekben? Egyszer egyik testvér azt mondja, hogy kilakoltatják az utcára, mert nem tudja visszafizetni a hitelét. Segítsünk. Hát mondom, nézd, hát elég nagy az összeg, jelen pillanatban a mi alapítványunknak ennyi pénze nincsen, de én hiszek a Jóistenbe, hogy ezt meg tudja oldani, imádkozzunk. Mondom, imádkozzunk néhány napig, biztos van idő, imádkozzunk, és utána hívjuk fel egymást telefonon. Néhány nap múlva fölhívjuk egymást telefonon, és mondom neki, hogy ugye te nem banknak tartozol, te egy cégnek tartozol. Ennyi és ennyi a tartozás. Ki ennek a cégnek a vezetője? Mondja, hogy ismer engem, jó véleménnyel van, de hát nem tudom megadni, tehát ebből kilakoltatok. De mondom, hát akkor imádkozzunk a cég vezetője, és add meg nekem a telefonszámát, és akkor próbálok én, mint alapítvány belépni, hogy mi is szeretnék segíteni, de ez is. És milyen érdekes, hogy egy cég vezetőjét én, mint egy vadidegen ember fölhívom, és a legnagyobb kedvességgel fogad, és nem haszonlesésből, hogy kapjon valamit meg, hanem láttam, hogy ez egy rendes ember. Mi a vezető között nincs rendes ember? Hát van, hát csak mondjuk ritka, de van. Van. Hát az első beszélgetés után már elengedte a kamatot, az ügyvédi költséget, mindent valami 1 millió valamelyet elengedett. Ha kifizetjük azt. Mondtam, hogy adjon egy kis időt erre, mert ez se kis összeg, de hát mindent meg fogunk tenni, mert nekünk fontos, hogy a kisgyerekekkel a család ne kerüljön az utcára. Hát adott mit egy hetet, akkor megint körbefutkároztunk, meg hát a Jóisten elé vittük a dolgokat, hogy megint fölhívtuk. Akkor elmondtuk neki, hogy mire vagyunk képesek, ennyire. Odáig leengedte, majdnem a felére. Csak nem a felére. Mondom a testvérünknek, hogy jó, hát te visszafizeted ezt havi 10 000-rel kamatmentesen. Én visszafizetem havi 10 000-rel kamatot, idők végéig nyilván, de hát akkor is hát szándékodban áll, hogy elismer, igen, elismerem. De mondom, akkor hozz össze még ezzel a cégvezetővel, hogy szeretném látni ennek az embernek az arcát. Hát elfoglalt ember volt, de összehozott ezzel. Életem egyik érdekes beszélgetése volt. Talán egyedüli eset, amikor rögtön elárultam, hogy milyen vallásfelekezethez tartozom, mert egy fél óra beszélgetés után rákérdett, hogy ön milyen vallású. Minden előzmények nélkül. Hát úgy nem gondoltam, hogy itt most ötölnöm, hatolnom kellene, és egyéb más, hogy rögtön elmondta, azt mondja, hogy ismerem őket. Ismerem őket. 3 hét alatt megoldott egy életnek a problémája. Nekem ez nagyon nagy tapasztalat volt, az ima tapasztalat, hogy a másik ember szívében, lelkében mit tud elintézni az Isten. Utána még az a tapasztalat is, hogy még akkor a megsegített testvére is akkor jónak gondolt, hogy ő is beálljon. Tehát elkezdett minden mozgásba jönni. Hát ezt csinálta itt Elizeus is, nem? Azt mondta az asszonynak, hogy ne kevésedényt, a fiaiddal is értsed meg, hogy ne szégyeljenek el, és gondoljuk egy mindenholba bekopogtatni, és kérni az üres edényeket. Hát ennek ugye híre ment, hogy mit akarnak ezek az a sok üres edénnyel. Na, de ezt megcsinálták. És a végén azt mondja, hogy hát töltöttem, nem fogy ki az olaj, még kérek üres edényt, de már nincs. Na, azt mondtam, hogy most nagyon sok ember azt mondja, hogy ilyen csoda most bekövetkezhetne. De kedves gyülekezet, bekövetkezhet ilyen csoda. Csak el kell indulni. Ennyink van. Van egy korsó olaj. Ennyink van. És kérjünk a jó Istentől bölcsességet, kérjünk a jó Istentől erőt, meg azt, hogy más lelkén is munkálkodjék az Isten. Szóval Istennél semmi nem lehetetlen. Gondoljátok el, hogy néhány évvel ezelőtt Zugligetben odállít hozzám egy látogató ember, ismertem őt már, a fia megkeresztelkedett, és én készítettem a keresztségre, de ő azt mondta, hogy ő ateista. De hogy most már a nyugdíjhoz közel van, rettenetes kevés lesz a nyugdíja, ő neki tőzsdéznie kell. Mondtam, csak egy valamit ne csinálj, ne tőzsdézzen, mert az veszélyes. De ő tőzsdézni fog, mert már ő megpróbálta, és hogy milyen szép eredményeket hozott, különben is adjak neki 100 000 forintot, majd egy év múlva 150 000-et fog adni, majd meg fogja mutatni, hogy ő már ennyire előre haladt. Mondom, bocsánat, ha lenne, akkor se adnék. De a gyülekezet adjon neki 1 000 000-t és 1 500 000-t. Mondom, köszönöm, nem is továbbítom a gyülekezethez, mondom, mi ezt nem tartjuk munkának, mi munkával szeretnénk megkeresni a pénzt, mert a Bibliának egyik nagy tanítás, hogy csak azon a pénzen van áldás, amit én munkával szereztem meg. Hát egy kis alkalmam volt erről beszélni, az ő azt mondta, hogy na hát én egy hibbant ember vagyok a mai világban, én a munkát meg a pénzt összekötöm, hát ez csak egy hibbantság lehet, a munka meg a pénz a mai világban nincs összekötve. Elment ez az ember fölháborodva, utána nem is jött a gyülekezetbe rám, megharagudott, nem is telefonált semmi. Eltelik 2-3 év, és jön vissza a lógó orra a feleségével, hogy neki 55 millió tartozása van. Két fenyegetés, hogy megölik. Újabb fenyegetés, hogy a gyerekeit megölik, és újabb fenyegetés erre-arra. Mit mondtam neki? Azt mondtam, hogy van Isten az égben, az Istennél lehetetlen dolog nincsen, az Isten meg fogja őt segíteni, csak most keressük a jó Istent. Eddig nem kerestük, most keressük. Hát ezzel hogy kell azt csinálni? Hát mondom, menjünk el a feleségeddel itt Isten tisztelt után, üljünk le, egy kicsit beszélgessünk, imádkozzunk, keressük, mert mondom, látod, eljutottál oda, hogy csak a jó Isten tud segíteni. Tud más segíteni? Nem. De azt mondja, nincs is segítség. Hát mondja, várjuk meg, hogy van segítség, vagy nincs segítség, ember nem tud segíteni, de forduljunk a jó Istenhez. Mindent számba vettünk. Szép budai lakásod van. Mondom, nézd, hát az a tanácsom el kell adni. De hát a gyönyörű otthon. Hát mondom, nézd, hát el kell adni. Azt is el tudod adni egy nagy pénzért, el kell adni. És akkor elmész egy nagyon kicsi lakásba. Van nyaralója, mondom, hát azt is el kéne adni. Azt is el kéne adni. Vannak bizonyos értéktárgyak, hát mondom, nézd, azokat is el kellene adni. De mondom, nem is ez a legfontosabb, hogy mit kell eladni, hanem írjunk a hitelezőidnek szép leveleket, hogy elégedjenek meg a névértékkel, ne kérjenek 100-ból 150-et, elégedjenek meg, hogy visszakapják a 100-at. Megbeszéltük, és mindent megbeszéltük. Mondom, hidd el, a jó Isten segíteni fog. Nem fogsz meghalni. Így megmondtam neki. Nem fogsz meghalni. Meg fogja őrizni az életet. Két halálos fenyegetés, ukrán mafia, akkor se fogsz meghalni. A gyerekeid is biztonság. Csak fordulj mindig a jó Istenhez. Megfogadta azt, hogy eladja a lakását, gyönyörű lakása őt eladta. Nyarulóját már nem adta el. A leveleket már nem írtuk meg. Jön vissza, hogy most már csak 15 millió a adósság. Életben maradt, az egyik gyereke külföldre szökött, a másik gyereke megközelített, de életben van, mind a négy ember életben. Mondom, ez kinek a segítsége volt? Ez ki tudta ezt megcsinálni? Hogy téged nem öltek meg, meg nem hajtották be, hogy nem küldtek velőleg. Ez ki? Kicsoda? Kedves gyülekezet, a Jóisten tud segíteni. Az ember tegye hozzá azt, amilyen van, és a Jóisten meg fogja mutatni, hogy mire képes. Nem fogyott ki az olaj. Isten már az olajjal tett más történetek, ugye az ismertebb történet a sárepttőzőasszony. Ott se fogyott ki, se a vékabeli liszt, se a kórsóbeli olaj. De Isten egy másik történetben ugyancsak így oldotta meg ezt a kérdést, az olaj azért érték volt, annyi edény volt, hogy ennyi olajat adott az Isten. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Nagyon fontos mondat. Az asszonynak volt egy csomó olaja, de most nem úgy gondolkozott, hogy na most akkor kezdem az árusítást, meg a pénzétételt. A csoda megtörtént, de elment és elmondta ezt Elizeus prófétának. Először oda ment, ahonnan jött a megoldás. Azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizess ki a hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Hálás volt az asszony. A prófétához ment, és a proféta elmondta, hogy igen, Isten ezt az utat nyitotta meg, ebből jön össze a pénz, add el ezt az olajat, és még maradni is fog. Kedves gyülekezet, úgy gondoljuk, hogy az Isten karja megrövidült, és ma ez nem valósítható meg. És nem csak ebben a konkrét esetben, az életben olyan sok eset van. És hogyha a ma élő keresztények vagy adventhívőknek figyelmük lenne arra, hogy Isten hova küldi őket, kiket hogyan kell tanácsolni és megsegíteni. Éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, meglátogattatok. Tehát elmondja nekünk az Isten. Mi minden nap az Isten nagy tetteivel és csodáival járhatnánk. Minden nap gyűjthetnénk a tartalékolajat. Egyszer egy gyülekezetben voltam, és mondja a gyülekezet, hogy most nagyon sürgősen kellene nekik 80 ezer forint. Ami nagyon alapvető dolog. Én könyveket is viszek mindig magammal, tehát mindig van valami könyvpénzem. Összeszámolom a könyvpénzemet, látom, hogy 40 ezer forinton van. Adjak, ne adjak. Én rám van ez bízva, vagy nem én rám van bízva? Nem lehet minden én rám bízva, gondolom magamban, és mondja nekem valami, hát majd megoldják. Hát én nem tudok itt segíteni, nekem ezzel el kell számolnom. De úgy gondolkozom, elvonulok egy kicsit, és mondom, hát nagyon szükségük van rá, és hát... próbáljak meg a semmiből adni, hát most itt van, ez egy más célra való dolog, és mondtam, hogy nézzétek, én hitből adom, jövök 3 hét múlva, imádkozzunk, nézzük meg, hogy a Jóisten mit fog tenni. Én ezt hitből adom. 40 ezer itt van. 84 ezerből. Egész pontosan annyit kértek. Térülök, fordulok, a 3 hét nagyon gyorsan elmegy, egy nap van már csak a 3 hétből, felhív engem a 92 éves nagynéném, hogy ő ki akar menni a férje síjához, vigyen ki. Kiviszem a farkasék temetőbe, és ott erősködik velem, hogy hát ez most így, meg úgy, meg amúgy, hogy ő ezért 40 ezer forintot ad. 400 forint volt az úti költség, de hát az se fogadható. De ő, ne vitatkozzam vele, mert ő 92 éves, és 92 éves emberrel, ne vitatkozzam. Ez még kimondani is súlyos, hogy 92 éves, fogjam be a számat, itt van a 40 ezer. Jövünk le a temetőből, azt mondja, hogy már 20 éve nem volt a nagycsarnokba, hogy nem vinném el a nagycsarnokba. Hát én ne vinném el a nagycsarnokba, elviszem a nagycsarnokba, mindent ott elintéz. Azt mondja, ez nagyon nagy kitérés volt, azt mondja, itt van megint 40 ezer forint. Úgy látszik, azon a napon nem tudtam meg, mert az életben nem adott se egyszerre, se kétszerre, se semmikor 40 ezer forintot. És akkor úgy hüledeztem én, hogy itt mi folyik. És hogy ne vitatkozzam, mert ő 92 éves, nekem itt a szavam a hallgat, és hazaviszem, és ott vagyok én ezzel a pénzzel. És úgy beném nyilal, hogy a Jóisten mindent tud, a Jóisten mindent lát. És a Jóisten azt is tudja, hogy még az is, aki megrögzött ateista, mert ő megrögzött ateista, még azt is fel tudja használni. Hát akkor minek félünk? Ez a legkisebb tapasztalatunk. Ezt szégyenkezve hozom el, ez a legkisebb tapasztalat. És nem is ezek a pénzügyi tapasztalatok a legnagyobb tapasztalatok, mert vannak ezeknél sokkal nagyobb tapasztalatok, amikor egy ember megváltozik, amikor egy házasság nem megy szét, amikor egy ember a hitre jut és föléled és nem hagyja el, mert ezek milliószorta nagyobbak, mint az Istennél a pénz, vagy ennyi, hogy itt ilyen szükség, ha valós szükség lett, akkor Isten erre gondot visel. Így, ahogy Elizeus idejében. Kedves gyülekezet, sokat gondolkozom azon, hogy hogy lehetne az, hogy a gyülekezetben mindenkinek legyen tartalékolaja. Ne legyen 5 bolond szűz. Ne legyen 5 bolond szűz. 10 okos szűz legyen. Nem erre vágyunk? Na, ennek mi a feltétele? Isten nem akar nekünk adni tapasztalatot? Én csak egy szürke kis ember vagyok, ki nekem soha nem lehetnek nagy tapasztalatot. Ez nem így van. Ha az ember nem tudatosítja azt, hogy mit kapott a jó Istentől, és mivel tartozik más embereknek, akkor nem is lesznek tapasztalatai. Olvasom a Falu Tamás magyar költőnek egy versét, ami így fejeződik be, hogy keveset kaptam, keveset adtam, adós életnek adós maradtam. Értitek, ugye? Keveset kaptam, keveset adtam, adós életnek adós maradtam. Hú, mondom, ezt nagyon megírta, csak ez igaz-e? Elkezdtem játszani a szavakkal. Sokat kaptam, keveset adtam, gazdag életnek adósa maradtam. Na, ez is áll, nem? Nem jobban hangzik ez? Melyiket írjuk alá? Melyiket írjuk alá? Szegények vagyunk, vagy gazdagok? Kaptunk a jó Istentől, sokat kaptunk, vagy nem kaptunk? Mennyit adtunk tovább? Mennyire volt figyelmünk arra, mert neki volt figyelme arra, hogy mi nekünk mikor és hogyan kell adni, és mennyit. És akkor nem az a helyes, hogy nekem is legyen arra figyelmem, és nem nagy dolgokat kell itt tekintetbe venni. Egyszer egyik testvérünk elment látogatni a kórházba, és ő azt mondja, hogy mindig úgy megy látogatni kórházba, hogy egyáltalán van nála egy meghívó, van nála egy kis füzet vagy könyv, és hogy bemegy a rokonához, éppen búcsúzik el tőle valaki. És ő késztetést érez, hogy elővegye, hogy hát ott fél perce volt. Ez a nevem, viszont stb., de eltetszik fogadni és átadta neki. És úgy megborzongok, hogy akinek átadta, most az egyik gyülekezet oszlopa. Ő az egyik gyülekezet oszlopa. Elment arra az előadásra, éppen válófélben volt, döbbent egy családi tragédia kellős közepén, de Isten így akart, tehát annak a testvérünknek a figyelme, hogy ő mindig hord magánál. Ő például ráállt, és tudom azt, hogy az egész életében ezt csinálta. De csak ennyi, tehát itt nem arról van szó, hogy most, hogy pénz, meg milliók, csak az a figyelem, hogy én mit kaptam, és talán én úgy írnám át, hogy gazdag életnek adósai vagyunk. Nagyon gazdagok vagyunk. De szabaduljunk meg egy kicsit a gazdagság. Az az igazi gazdagság, amit megosztunk másokkal. És úgy gondolom, hogy ha Jézus elmondta ezt a 4 példázatot, akkor azért mondta ezt a 4 példázatot, mert ezzel mi gondolkozunk. A 4 példázatból mind a 4 miránk vonatkozik. De mi élünk ezekben az időkben? És Isten azt kéri tőlünk, hogy őt mutassuk be, mint egy rendkívüli lényt. A mi Istenünk egy rendkívüli lény. És egy rendkívüli, egy csodálatos lényt az emberek nem ismernek. Nincs tapasztalatuk vele, vagy nem akarnak ismerni. Hogy mondjam ezt? Na de Isten arra vár, hogy őt mi mutassuk be. És én is ezt kérem tőletek, hogy tudatosítsátok az idők komolyságát. Mindig ezek voltak a keresztények, akik ezt tették, de ma ebből fogják majd felismerni a keresztényeket. És Jézus Krisztus akkor fog eljönni, ha mi siettetjük az eljövetelét. Mi siettethetjük az eljövetelét, nem csak késleltethetjük. És én hiszek abban, hogy, hogy gyűjthetünk tartalékolajat, és várhatjuk úgy Jézus, mint ahogy méltó egy olyan néphez, mint amit ő elhívott. De ezért nekünk tennünk kell. Debrecenben mondta az egyik testvérünk, hogy a legnagyobb hibánk az, hogy úgy gondoljuk, hogy amiről beszéltünk, azt meg is tettük. Ez egy lesújtó jellemzés, nem? Szóval az, ami legnagyobb hibánk, hogy úgy gondoljuk, hogy amiről beszéltünk, azt meg is tettük. Amiről beszéltünk, az nagyon szép. Csak a következő lépés, hogy azt meg is kell tenni. Én ezért gondoltam, hogy ezt a történetet elevenítsük fel, és ilyen csodák, ilyen isteni közbelépések bármikor történhetnek. A Jóisten adjon a szívünkbe reménységet, elhatározást, örömet, békét, szeretetet, hogy úgy éljünk, amihez ő nekünk erőt ad. Nem vagyunk szegény emberek. Nagyon gazdag emberek vagyunk. Ha elfogadjuk tőle, amit ad, akkor másokat is gazdaggá tehetünk. Tehát munkára fel. Jóisten, segítsen ebben mindannyiunkat. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézusunk nevében jövünk hozzád, és megköszönjük a Te szeretetteljes gondviselésedet. Azt a sok jót, amit kapunk az életben, azt a sok csodát. Köszönjük, hogy a csodák nem lemásolhatók. Köszönjük, hogy ez a csoda is, amivel ma délelőtt foglalkoztunk, ez egy egyedi, megismételhetetlen csoda volt. És Te arra vágyakozol, Istenünk, hogy a mi életünkben is ilyenek legyenek. Hogy mi hittel Téged keressünk, hogy Te beléd kapaszkodjunk. És különösen azt tudod megáldani, amikor nem csupán magunkért kérünk, vagy a szeretteinkért, hanem amikor a mi életünkben is beteljesedik az, amit egy hívő emberről Te elmondtál a Szentírásban, hogy ő a vaknak szeme volt, a sántának lába, és az ismeretlennek ügyét is jól meghányta vetette. Segíts Istenünk, hogy megtanuljuk ezt az életet. Segíts, hogy az az ige, amit Te mondtál Krisztusunk, hogy adjatok néktek is adatik, hogy ez az életünkben valóság legyen, hogy e fölé semmit ne tegyünk. Hogy az az ige, amit szintén följegyzett az írás, hogy jobb adni, mint kapni, hogy ezt mi a legnagyobb igazságnak tartsuk a földi életünk során. Segítsél meg mindannyiunkat, hogy egy olyan országban, ahol most ezernyi probléma van, és szinte minden családban van valami egészen drámai dolog, hogy mi nekünk figyelmünk, szeretetünk legyen arra, hogy tudunk embereken segíteni. Mert mi egy olyan Istent ismertünk meg Te benned, Urunk, aki mindenkit felemelni vágyó, mindenkit megsegíteni, szabadítani, megváltani vágyó Istenünk vagy. Segíts ehhez az élethez, segíts a tartalék olaj gyűjtéséhez, segíts, hogy ezeknél sokkal nehezebb időkben meg tudjunk majd állni. Ezáltal, amire most minket felhívsz. Legyen áldott ezért a Te neved, hogy ezt békességben, nyugalomban meggondolhatjuk, és szent lelked segíteni fog ennek valóra váltásában. Jézusunk kegyelméből. Amen.